varam ištenim. Ereš varam ištenim. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteltünket kezdjük 451-es számú éneklésével. Evangélikus énekeskönyvünk 451-es énekét énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 10-es számú liturgiát énekeljük, énekeskönyvünk 62. oldalán található a 10-es számú liturgia.
Igaz vagy, Uram, és igazságos a Te ítéleted. Cselekedjél velem a Te szereteted szerint. Teljes szívvel kereslek téged, ne engedj eltévednem parancsolataitól, szívemben rejtem igédet, hogy ne vétkezzem ellened. Isten, Egy a közben járó is Isten és az emberek között az ember, Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenkiért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreink. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra és valljuk meg bűneinket. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban, embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Irgalmas Úr Isten, testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban Istennek, békesség.
Mindenható Isten, áldásoddal építsd egyházadat, hogy a békesség és a szeretet köteléke egyesítse minket egy testé és egy lélekké, elhívásunk egy reménységben, a te végtelen isteni szeretetedben, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapra kiírt szent igét, ami megtalálható Lukács evangéliumában, a 14. versztől, 14-től 1-estől a 11. versztől a következő képet. Amikor egyszer azonban bement a farizeusok egyik vezetőjének a házában ebédelni, azok figyelték őt, íme ott egy viszkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól, szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt. Vajon a közületek valakinek a fia, vagy ökre, szombaton esik a kútba, nem húzza ki azonnal. Nem tudtak erre mit felelni. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valakit meghív lakodalomba, ne vigy a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb ember is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni, hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szól hozzá. Barátom, ülj feljed, és akkor becsületed lesz minden asztaltárs az előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Most pedig magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istenét, mondjuk rá itt az apostol hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában,
mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetem és anya szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, hallgassunk meg néhány bizonyságtételt most az igehirdetés előtt. Tamás is jelezte, Ildikó is jelezte, és Zoli is jelezte, hogy szeretne egy-egy bizonyságtétellel, illetve szolgálattal előállni. Először Tamás, aztán Ildikó, és utána Zoli, gitárodat hoztad?
Igen.
És akkor Zoltán pedig szeretne egy énekkel is szolgálni közöttünk. Parancsoljon!
Erős is köszöntök én is mindenkit, hát nem mindig a legegyszerűbb elsőként bizonyságot tenni. Én arról szeretném én is bizonyságot tenni, hogy Isten hogyan vezet minket és hogyan áld meg minket. Ugye az esküvőnk után a feleségemmel elköltöztünk Debrecenbe, és azért kevés alkalommal tudunk itt lenni már a gyülekezetben. Viszont Isten vezetett, és megláttuk azt, hogy jó lenne, hogyha hétközben is tartanánk alkalmakat, amikor is a Bibliából tanulhatunk az Úr törvényéről. És nagyon érdekes volt, hogy ugye Taskán Anett is, aki gyülekezeti tagtestvérünk, ő is Debrecenben van, és akkor felmerült ez a kérdés, hogy jó lenne, hogyha találkoznánk ilyen házi alkalmakon. Nagyon érdekes volt, hogy az Úr vezetett, amikor azt hiszem első vagy második alkalom, amikor összegyűltünk, és azon vesztünk össze egy ifi óra előtt, hogy melyik dalt énekeljük. Úgy megtapasztaltuk, hogy hát igen, ilyenek vagyunk, bűnös emberek, összegyűlünk itt, hogy az Úrról halljunk, aztán összeveszünk egy ilyen egyszerű dolgon. Mégis olyan jó volt megtapasztalni, hogy Isten utána megadta azt, hogy meg tudjunk bocsátani egymásnak, és folyamatosan épített minket. Aztán nem értettük, hogy már körülbelül egy-két hónapja összejártunk, és nem értettük, hogy az Úr miért nem ad még új embereket. Aztán megint csak Isten megalázott minket, mert megtanította arra, hogy először minket akart megtisztítani, felkészíteni a szolgálatra, hogy egymást is tudjuk meginteni szeretettel. Többször is előfordul, hogy valamelyikünk valamiben elbukott, és akkor a másikon keresztül az Úr figyelmeztette, és jó volt megtanulni, hogy ilyenkor nem kell, hogy beszakadjon a fejem, hogyha megmondják szeretettel, hogy tényleg Isten elé kell vinni, és meg kell vizsgálni, hogy tényleg, hogy Uram, így van-e. Aztán az Úr, miután ezt megmutatta, küldött embereket. Tényleg olyan embereket hozott Isten erre az alkalomra, akik eszünkbe se jutottak, és annyira kivoltak esve a látóterünkből, és nagyon jó volt, hogy nekik lehetett beszélni Isten törvényéről, az evangéliumról. Aztán, hogy most van egy lány, Anettnek a lakótársa, aki szintén nagyon kereső és nagyon nyitott. Nagyon jó volt az, hogy Isten, mire megadta ezeket az embereket, megtisztított minket. Talán egy fél évvel ezelőtt találkoztam ezzel itt a gyülekezetben az egyik testvérünk tett bizonyságot, hogy ne hirdessünk olcsó evangéliumot. És akkor még nem igazán értettem, hogy Isten ezzel mit akar mutatni. Aztán az Úr megmutatta, hogy tényleg, hogy Isten szent és sérthetetlen, hogy ne csak azt mondjuk az embereknek, hogy Isten szeret, persze szeret az Úr Jézusért, de ez csak az egyik rész, hanem mondjuk el a teljes evangéliumot, hogy Isten ítélete van az életünkön, a bűneink miatt. És jó volt, hogy ezt az Úr megmutatta, és tudtuk ezt már így továbbadni azoknak, akik keresik Istent, és jó volt ezt megtapasztalni, hogy nem csak mindig azt kell mondani az embernek, hogy Isten szeret, hanem teljesen az egész törvényt, Istennek az igazságát, mert hogy a Biblia is mondja, hogy a törvény volt a nevelőnk Krisztusig. Mert sokszor szembesültem azzal, hogy emberekkel találkoztam, és akkor hogy mondták neki többen, hogy hát adod-e az életedet az Úr Jézusnak, és ez az ember nem tudott vele mit kezdeni. Mert mit? Mert nem látta, még Isten szent lelke nem munkálkodott a szívében, nem látta meg a bűneit. És ez nagyon jó volt egy példa, amit hallottam, hogy amikor Isten elé állunk, majd mert egyszer minden ember meghal, és jön az ítélet, hogy ez nagyon veszélyes, hogyha ebbe bízunk, hogy Isten jóságos. Mert amikor odaállunk majd Isten elé, a bíró elé, akkor majd az Úr elkezdi sorolni, hogy ezt, meg ebben. Tehát, hogy nem hittél a fiamban, meg elszakadtál tőlem, és akkor hiába hivatkozunk majd arra, de te jóságos Isten vagy. Akkor Isten azt fogja mondani, hogy igen, jóságos Isten vagyok, és ezért nem kerülhetsz te a mennyek országába, mert bűnös vagy, és nem fogadtad el a kegyelmet. És nagyon jó volt, hogy Isten ezeket így megmutatta, meg megújított. A tegnapi nap is nagyon megerősítés volt számunkra, mert Feri bácsi keresztül, igaz, hogy házas gondozói alkalom volt, de mégis minket abba erősített meg, hogy tényleg az Úr megáldja ezt a szolgálatot, mert ugyanazokat mondta Feri bácsi, amikről mi is beszéltünk. Úgyhogy nagyon jó volt, és hát kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, mert nagyon gyengék vagyunk, még ezt az egy embert sem bírjuk hordozni, de hiszük azt, hogy Isten megáldja majd a munkánkat, és hogy azért küzdünk, hogy emberek, tehát hogy emberek közösségre jussanak, és hogy ez a legfontosabb. Ennyit szerettem volna. Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Az jutott eszembe, hogy olyan sokan vagyunk, akiket az Isten már elvezetett innen, és én is már nagyon rég álltam itt kint, hogy mi történt azóta az életemben, ugye már Pesten élek, már 4 év közben eltelt, és hát sok bukásom volt, az biztos, hogy az Úr ezeket a bukásokat is látta, és az utóbbi időszakban eléggé eltávolodtam az Istentől, mert nekem ez volt a családom, és felkerülve Pestre egy hasonló gyülekezetet kerestem, ahol megélhettem azt a lelki közösséget, mint amit itt kaptam. Sok gyülekezetben megfordultam, és sok helyen jártam, de mindenhol volt valami, amit úgy éreztem, hogy nem tudom, biztos, hogy bennem is volt a hiba. Ez is egyébként alakul az Istenben, hogy talán most már lesz egy olyan hely, ahova be tudok épülni. Pesten nehéz, mert sok élőhitű gyülekezet van, de meglátni azt, hogy az embert hol akarja az Isten használni, és hol az ő helye, az nem olyan egyszerű. De talán az is volt az egyik probléma, hogy nem voltam nyitott az Isten felé, hogy úgy gondoltam nagyon sokáig, hogy csak időleges, hogy Pesten élek, és aztán haza fogok költözni. Ez már azóta kikristályosodott, hogy már nem ez az én utam, és hogy valószínűleg már nem fogok nyíregyházán élni. Viszont Isten egy olyan csodálatos alkalmat előkészített, hogy 2 hete voltunk Biatorbágyon, Pancsaim is ott volt itthonról, meg ott volt Erzsikeném is, és én nagyon rossz lelkiállapotban mentem oda, hogy... Tehát igazából egy utolsó szalmaszál volt, úgy éreztem az Isten felé, hogy megkeményedett a szívem, és úgy éreztem, hogy bezárkóztam az Isten felé, és önmagam körül kezdtem el forogni mindazokkal a problémákkal, a fájdalmakkal, amelyek az életemben jelentkeztek az elmúlt időszakban. És olyan jó volt azt megtapasztalni, hogy Isten személyes üzeneteket helyezett el szerintem ott mindannyiunknak is. Nagyon sok gyülekezeti héten voltam már meg hétvégén, de olyan testvéri közösséget kaphattam. Sokszor vagyok Pesten magányos, mert van már egy-egy barátom, de azok vagy nem hívők, vagy pedig nem úgy állnak a hitben, és most olyan testvéreket kaptam itt Biatorbágyon, akiket nagyon hálás a szívem, és az Isten rengeteg csodát elkészített ebben a hitben. És olyan jó volt azt megtapasztalni, hogy ahogy arról beszélt, hogy vannak démászok, vannak alexandroszok, hogy én is egy démász voltam, aki elment az Isten közeléből is. Az Isten mindig arra ébreszt rá, hogy az emberrel megtapasztalta az élő Krisztussal való életet, akkor sehol nem jó, csak ott, ahol az ő jelenléte van, és ahol az ő békessége van. És annyira jó volt az, hogy a hétvégén az hangzott el, hogy fent vagyunk a hegyen, de most ki kell menni a világba, és most kezdődik az igazi Isten tisztelet. És hogy egész múlt héten ezt tapasztaltam, hogy az Isten alkalmakat készített, és kolléganőm elolvasta Vég Tamás bácsi könyvét, rengeteg kérdése volt, és az Isten beszélgetéseket készített el, és hogy mennyire fontos, hogy sokszor a szavakra szükség igazából, hanem elég a jelenlétünk, és az a csendes békesség, amely áthatja az életünket, és az emberek ezt meglátják, és elkezdenek vágyakozni az Isten felé. És volt már több ilyen időszak az életemnek, amikor az emberek talán láthattak valamit Krisztusban rajtam keresztül is, olyan jó ezt megtapasztalni, hogy az Isten ilyen alkalmakat és ilyen lehetőségeket készít el, és hogy az a mentőtűz, amikor az ember a Krisztusban van, hogy ezek az emberek nélkülünk elveszettek, és a kárhozatban vannak, és amikor egy-egy halálesettel szembesülünk, hogy a föld életünk véges, és hogy ilyenkor talán rádöbben az ember arra, hogy nem tudjuk, hogy kinek meddig tart a kegyelem, és hogy mennyire fontos, hogy a helyünkön legyünk, és az élő igét szórjuk, és hogy valóban emberek hithe juthassanak körülöttünk, és ne kelljen menniük a kárhozatba. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen!
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Na, nagyon örülök, hogy újra itt lehetek köztetek. És egy énekkel készültem, ami úgy érzem pontosan ideillik most. Nem sokat voltam errefelé Magyarország ebben a csücskében, de azt megtapasztaltam, hogy itt is ugyanolyan szükségek vannak, mint ahol én is felnőttem Budapesten. És azt látom, hogy Isten készít valamit. Én hiszem azt, hogy én nem véletlenül lehetek itt, és nagy öröm számomra, hogy benne lehetek valami nagy dologban, amiről hiszem, hogy nem emberi dolog, hanem hogy Isten készít utat embereknek, hogy megtérjenek. És a szolgálat során, amikor itt voltam nyáron is az ifjúsági csapattal, én ezt ismertem föl itt a gyülekezetben is, hogy itt komoly bizonyságtételek vannak, és hát ez az imádságom is, és kicsit ez a dal is erről szól, hogy Isten itt van, és ő munkálkodik, és ő készít megtéréseket. Azért jöttél, hogy életet adj. És csak szeretnék Isten meglátni azt, hogy hogyan akarsz minket használni a körülöttünk élők életében, a barátaink életében. És most a te trónod elé hozzuk azokat az embereket, akiket a szívünkre helyezel.
Köszönjük szépen! Zoli egyébként a nyári nemzetközi ifjúsági táborban jött a gyülekezetünk először, és tegnap megjelent gyülekezetben, görögszálláson kint volt, és a mai Isten tiszteleten kértem, hogy egy szolgálattal, egy zenei szolgálattal legyen közöttünk. Köszönjük a bizonyságtételeket, Tamás, Ildikó, Zoltán, az Úr adjon sok áldást a helyeteken, szolgálatotokon. Isten tiszteletünket pedig folytassuk. az ige hirdetésre készülve 395-ös számú énekkel, 395-ös éneket énekeljük. Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgyhogy írva találjuk Pál apostol Efezus beliekhez írott levelében, annak 4. fejezetében, a 11. verstől a 16-ig a következő képen. Isten igéjét tehát az Efezusi levélből olvasom, a 4. fejezet 11. versétől. Így szól Isten igéje. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájon a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától. Hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybe illeszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Amen. Ez Isten igéje, amely mai vasárnapunkon előttünk áll. Nem tudom, azért jöttetek-e bizonyságot tenni, mert olvastátok ezt az igét, és úgy gondoltátok, hogy az igét ki kell egészíteni.
egy-egy előkészítő gondolattal, mert hogy erről beszéltetek, amiről most éppen ebben az igében szó van. És egyébként ilyen érdekes, hogy Tamás mondja, hogy ők Debrecenben kezdtek el szolgálni, aztán tudjuk, hogy Anekék meg ott Szegeden tevékenykednek és szolgálnak, és Anett is csatlakozott ott a debreceni szolgálathoz, Ildikó meg ott Budapesten tevékenykedik, itt van Anna Mari is, ők meg ott Várpalota, az ország másik részére mentek el, és olyan jó tudni azt, hogy az Isten tud használni benneteket, az Isten fölhasználja a ti képességeiteket, adottságaitokat, mint amit ebben az igében is szerepel, azért, hogy Krisztusnak a teste növekedjék. És lehet, hogy még vannak itt, akiket hirtelen nem is láttam, hogy ki hova került, meg hova ment, de jó tudni azt, hogy az Isten fölkészített itt embereket a gyülekezetben, és utána kiküldte őket valahová, hogy az evangélium terjedjen, és valóban, hogyha megéritek a helyeteken a szolgálatotokat, akkor Istennek az a terve teljesül, ami ebben az igében meg van fogalmazva alapvetően. Egyébként ezt írtam föl, magam, hogy nem régiben valaki éppen emiatt hívott, hogy egy fiatal ember arra hivatkozott, hogy a gyülekezetünkbe fért meg, és a gyülekezetben ott elkezdett szolgálatot végezni, hogy ismerem-e én azt a fiatal embert. Aztán mondom, hogy ismerem, itt volt a gyülekezet környékén egy darabig, de nem találkoztam vele már 10 év óta, tehát nem tudom, hogy hová csavarodott az élete. Nem tudom, hogy hova sodorta az élet, miket próbált ki, milyen bukásai vagy felemeltetései voltak. Tehát igazából valóban járt itt a fiatalban, nem tudunk róla. Ezért jó, hogy jöttök, aztán beszámoltok róla, hogy vannak bukásaitok, meg felemeltetéseitek, hogy tudunk rólatok, és valóban tudjuk egymást imádságban hordozni, és tudjuk egymás életét Isten előtt képviselni. De hát ki is a gyülekezeti tag, alapvetően erről szól ez az ige szakasz, ki a gyülekezet tagja, ki az, aki egy közösségnek a részévé lehet, a része lehet. Na most az efezusi gyülekezetnek szól ez az ige, és ahogy látjuk ennek a 4. fejezetnek az első verseiben, hát nem minden volt rendben ebben a gyülekezetben sem. Alapvetően az első versében arról olvashattunk, hogy Pál apostol figyelmezteti a gyülekezet tagjait, hogy baj van gyerekek az életetekkel, ezen a területen csiszolódnotok kell, alakulnotok kell, mert egyébként akkor a küldetéseteket nem tudjátok beteljesíteni. Hát ilyesmit ír, hogy úgy élnek a hívők, hogy nem méltóak az elhívatásukhoz. Isten elhívta őket, de a hívő emberek, a megtért emberek, az Istenben újjászületett emberek nem méltóak ez az elhivatáshoz. Azt írja, hogy nincs bennük alázat, türelem és szelídség. Nincs bennük elég alázat. Nincs bennük elég kitartás, türelem. Nincs bennük elég alázat és szelídség. Aztán arra kell biztatni őket, olvassuk az igében, hogy viseljék el egymást. Hogy elhordozzák egymást. Arra kell figyelmeztetni embereket, akik így együtt ülnek a gyülekezetben, a templomban, hogy te a másikat viseld el. Nem azt mondja, hogy szeresd és támogasd, hanem egyáltalán viseld el. Micsoda óriási tragédia van ebben a gyülekezetben, hogy el kell viselni egymást. Az, hogy az egyik ember meg a másik ember ott él a gyülekezetben, és nem tudják egymást elviselni, mert egymást különnek tartják, magukat különnek tartják a másiknál. És azt mondja a Pál apostol, hogy viseljétek el egymást, és igyekezzenek megtartani a léleknek az egységét. Szükség van a lélek egységére a gyülekezetben, de nem tartjátok meg. Nincs meg a lélek egysége a gyülekezetben. Hiányzik a gyülekezetből a lélek egysége és a békesség. Hiába van tehát ez a közösség, a békességnek és az egységnek. Most hát erre nem éppen ez a helyzet nem éppen egy rózsás gyülekezeti helyzet ott Efezusban, azért mégis az Isten sok mindent el tudott végezni az efezusi gyülekezetben is, mert aztán folytatódik az ige, megadja Pál apostol, hogy ebben a nem rózsás helyzetben mi a megoldás. És akkor azt mondja, most már odatérve a 11. vershez, a felolvasott ige szakaszunkhoz, hogy lássátok meg, hogy ő, mármint hogy Isten, adott némelyeket. Akik akkor felsorolja szépen, akik proféták, apostolok, evangélisták, pásztorok és tanítók. Tehát az Isten adott embereket, nem önjelölteket,
nem olyanokat, akik úgy gondolják magukról, hanem Isten kiválasztott, az Isten fölkészített, az Isten fölhatalmazott és kiküldött némelyeket. Annak emberek, akiket fölhatalmazott. És ez nem csak lelkész lehet. És amikor elmentek Anna Mariék is innen, kérték az Úr áldását a várholottai létükre, szolgálatukra, és itt érdeteltek az Úr oltára előtt, és vették a kiküldést Istentől. Nem azért, mert én tettem rájuk a kezemet, vagy én mondtam itt néhány szót, hanem azért, mert a szívükben ott volt, hogy Uram, én vágyom a Te akaratod cselekvését, és én térdet hajtok előtted a Te akaratod előtt, és én várom, hogy Te engem fölhatalmazzál, és kiküldjél arra a szolgálatra, mert magam képtelenik erre. És most nem akarom Anna Marit itt nehéz helyzetbe hozni, most el kelljen számolni neki az, hogy mit tettetek ebben, hanem az Isten valóban ad embereket, fölkészít embereket, és olyan csodálatos azt látni, hogy nem az értelmi képesség határozza ezt meg, még csak nem is az ismeret mennyiség. Olyan jó volt hallgatni Pálegyi Feri bácsit. Most azt nem tudom, hogy személyesen mondta-e, mikor beszélgettünk, vagy elhangzott a plénumon, de azt mondta, azt hiszem, hogy plénumon hangzott el, hogy az Isten olyanoknak ad gyermekeket, akik egyáltalán nincsenek felkészülve a nevelésére. Mondta plénumon is. Nagyon jó volt hallgatni ezt, hogy az Isten nem nekünk ad gyerekeket, akik már fölneveltünk 4 gyereket, már megtapasztaltunk nagyon sok mindent, és most már azt mondhatnánk, hogy hú, most már mennyire fölkészültek vagyunk, hanem az Isten ad anyaságot az ember szívébe. És az anyaság tudja, hogy a gyereket hogy kell gondozni, és hogy kell gondját viselni. És olyan jó, hogyha az anyaságban megáll valaki. Így ad az Isten prófétát, az Isten igének hirdetőjét. Nem feltétlenül teológiai végzettség kell hozzá. Az se baj, hogyha vannak teológiai ismeretek. De a prófétálás, az Isten igének megértése, továbbadása, az nem egy elméleti felkészülés része, hanem az Isten adása. Hogy ő adott némelyeket prófétákul, adott némelyeket pásztorokul. Nagyon sokféle szolgálati területet megmutat itt, amely egyébként az Isten országában működik. Mert szükség van evangélistákra is, persze nem arra a 4-re, aki megírta az evangéliumokat, hanem azokra, akik az Istentől hallják az üzenetet, és azt magukban forgatva továbbadják. És nagyon jó az, hogyha valaki azzal az üzenettel, amit Istentől kap, elkezd dolgozni. Elkezd dolgozni azon, hogy na most akkor én hogy tudom én annak elmondani, annak az embernek. Amint Tamásék is leírtak most küszközve, hogy van ott egy ember, akinek át kéne adni. Nem olcsó evangéliumot, tehát nem a buksiát simogatni és oda édesgetni, hanem átadni neki azt, amit az Isten nekünk adott. De hogy megértse, ne vadítsuk el, ne is édesgessük, hanem megtörténjék az a csoda, hogy lehetünk az Istennek evangélistájával. Lehetünk evangélistává, aki megérti és továbbadja az Istennek az üzenetét. Vagy legyünk pásztorrá, aki látja a közösséget, aki tudja a közösséget építeni, művelni. Észreveszi a problémákat és tudja orvosolni. Tehát az Isten ad ilyesmiket. Ezek a lelki adományok, amelyek nem zsarolhatók ki Istentől, amelyek nem tanulhatók, meg nem vásárolhatók, meg ezt az Isten adja onnan felülről is tökéletesen. Egyszer egy fiatal emberrel találkoztam, aki büszkén mondta, hogy nekik megvan a megfelelő módszerük, hogy az Isten igének ismeretében haladjanak és megértsék. És akkor néztem rá, hogy ember, nem módszer kérdése. Nagyon sokféle körülmény, lehetőség adódik az ember életében, amelyben az Isten evangéliumát, igéjét megért és aztán továbbadhatja. De nem módszer kérdése. Sokféle módszert kitaláltak. Mi is az életműhely módszernek a kidolgozásában az EKI-ben részt vettünk. Aztán vannak a keresztkérdések, meg van az alfakurzus, meg ki tudja, mindenféle módszereket használják az emberek, és úgy gondolják, na akkor ez a módszer megvan a kezdve, hogy működik. És kiderül, nem működik. Mert nem a módszer, hanem a fölülről jövő adás, ami ezt teljessé teszi. És ami egyébként Istentől áldottá teszi. Tehát felülről adott lelki adomány mindez, és aki módszert követ, vagy stratégiát követ, az félrelép, az balul süvel. Mert az Isten szeretné megajándékozni az embert. Szeretné fölülről adni ezt. És aki fölülről kapja, aki fölülről kapott lelki adományt, az tudja, hogy kié a dicsőség. Az nagyon tisztában vele, hogy ez nem az én termékem, és nem húzhatom ki magamat, nem lehetek önelégülté, mert nem az én termékem, hanem az Isten adta ezt rajtam keresztül. Részese lehettem én is. És akkor nem fuvalkodik föl, és akkor nem lesz szakadás, meg húzódás, hogy én most akkor ki vagyok, kivé nőttem ki magamat, hanem megmarad a szelídség, az alázat. Óriási tragédia, amikor fölfuvalkodik Istennek egy embere. Óriási tragédia lehet a következő lépés, a bukás. Hogy az Isten megmutatja, hogy te ez vagy. És akkor persze az ember jajgat, meg keresi a kiutakat, és akkor mindenféle badarságot elkezd művelni az életébe, pedig ő volt az oka, az ő fölfogalkodottsága. Az alázatnak a hiánya, a szerénységnek a hiánya, amiről Pál apostol beszélt az efezusi gyülekezetben, de ugyanígy érvényes ránk, meg mindenkire az egész világon. Annak a hiánya okozza a bukását, hogy betörik az orra, és fájdalmai vannak, szenvedései vannak, és persze keresi akkor a környezetében, meg mindenkiben. És sajnos sok esetben még az Istenben is keresik a hibát. És akkor elfordulnak tőle. Nagyon szomorú látni olyan életeket, amikor egy-egy próba, egy-egy nehézség, vagy egy-egy tragédia az Istentől elfordítja az embernek az életét. Mert ő úgy gondolta, hogy elvárásai lehetnek az Isten felé, és néki azzal élnie kell, vagy ezt meg kell, hogy kapja. Ki tehát a tag? Ki a gyülekezetnek a tagja? Ki a közösségnek a tagja? Nagyon jól megfogalmazza egyébként a 16. vers, amikor azt mondja, hogy aki egybe illeszkedve és összefogva. Nekem mindig a szövet jut az eszembe. Tehát az a szövet, amiből a ruhán készül. Olyan kis madzagokból, cérnákból épül föl ez a szövet, amit így el lehet tépni akármikor. De ezt nem akarom nagyon meg, hát ha elszakad, de nagyon nehéz eltépni. Mert egybe vannak szőve. Ezek a nagyon vékony kis fogak. Önmagukban semmik, de amikor össze vannak szőve, akkor ápol és eltakar, meg erős, és szinte elszakíthatatlanná válik. Pedig apró, pici, önmagában mondhatnánk értéktelen valaki. És azt mondja, a gyülekezeti tag is apró, pici, jelentéktelen, önmagában értéktelen, önmagában teherbírás nélküli, de azért, mert összefonódik, különféle kapcsolatokban. Nagyon jó ezt is megrágni és érteni. Különféle kapcsolatok ad az Isten. És különféle lelki adományokat kinek-kinek. És ezek adják annak az erősségét és a színét. És ettől lesz gyülekezetté, de egyébként ez olyan, mintha most azt mondanám, hogy a mi gyülekezetünk itt, mint a gallér egy része, de lesz Krisztus testvére, mint ez az egész Luther kabát, ami áll ebből, abból, amabból, így szabták, úgy szabták, és így állt össze, meg úgy állt össze, hogy legyen belőle egy ilyen típusú öltözék. De minden kis közösség egy része, egy eleme ennek az egésznek, Krisztus testének. Tagja vagyunk, ahogy énekeltük, szőlővesszők vagyunk a tőkén, és a tőkén lévő szőlővessző az növekszik, az épül, és az végül is gyümölcsöt terem. Tehát kiki a saját adottságának megfelelően működik, és gondoskodik arról, hogy ő az egészben, ebben a tökéletes szövetségben növekedjék. Érdekes, hogy arról beszél, hogy növekedjen, nem arról, hogy a közösség növekedjen, hanem arról, hogy ő növekedjék. De miért van szükség arra, hogy miért jó az a közösség, hogy ő növekszik? Hát azért fontos, hogy az egyén növekedjen, mert attól a közösség erősebb. Ha az egyén növekszik, és én nem tudom a Tamásnak a növekedését segíteni, mert neki kell engedni az Úrnak és az akaratát cselekedni, és növekedni az Úrban, ezt neki kell megtenni, és kinek mindenkinek magának, de ha ő erősödik, mert mindnyáján erősödünk, akkor a közösség lesz erős, és Krisztus teste lesz nagyjá és világos ebben a világban. No tehát nem az önépülés a lényeg, hanem az, hogy miközben épül az ember, aközben épül a közössége. De hát ahhoz az kell, hogy engedje ez az ember, akit ez a szentírási ige szakasz úgy nevez, hogy szent. Úgy nevez, hogy a szent az engedje, hogy felkészítsék arra, hogy erősödjön, növekedjen Krisztus testében. És nagyon fontos ezt a szót is ízlelgetnünk, hogy mit jelent az, hogy szent valaki. Mert alattak apostolok, proféták, tanítók, pásztorok, akik a szenteket kell, hogy felkészítsék. Kik ezek a szentek? Nyilván lefedi a gondolkodásunkat az az általános tudat, hogy a Római Katolikus Egyházban a pápa és a különböző bírósági eljáráson keresztül szenté avat embereket. És azokat szentként tisztelik. Ez az ő eljárásuk, ez az ő dolguk. Mi a biblikus szent fogalmát szeretnénk megismerni, mert az segít rajtunk. Jó, hogyha ismerjük az egyház történelmét is, mi történt az egyetemes egyházban és aztán a Római Katolikus Egyházban, de bennünket az érdekel, hogy miről beszél itt az Isten, amikor arról szól, hogy a szenteket kell, hogy felkészítsék azok, akiket profétáknak, evangélistáknak, meg tanítóknak adott az Úr. A szentek azok, akik elkülönítettek Isten számára. Isten számára elkülönítettségben élik az életüket. Akiknek az élete az Úr kezében lehet, akit az Úr irányíthat, vezethet. Akik függönek tőle. Azok a szentek, akik ebben az elkülönítettségben észreveszik, hogy az Isten köröttük van, és az Istennek terve van az ő életükkel. És ebbe bele tudnak illeszkedni. Az a szent, akit az Isten elkülönít erre, megtérés újjászületésen keresztül, és az ember ebbe beáll. Beáll ebbe az elkülönítésbe. Amikor már nem az én akaratom, hanem az ő akarata lesz fontossá. Amikor már nem e világ érdekel alapvetően, hanem az Istennek az országa érdekel, amely egyébként egybecsúszik. Isten országa itt van közöttetek, meg itt van bennetek, ahogy Jézus Krisztus mondja. És kinek, akinek a szíve itt van ebben a világban, annak az élete ott van, az elkülönítettsége, a szentsége, akkor az elúszott. Aki az Isten országára gondol, az Isten országának építésére, az Isten akaratának megismerésére, cselekvésére, annak a szívét az Isten országa tölti ki, az elkülönítettségét megéli. Az szent. És nagyon jó megvizsgálni egyébként magunkat, az életünket, hogy mi az, ami az életünket leginkább megterheli, meg mi az, ami leginkább foglalkoztatja. Ha leginkább a testi dolgaink és e világi dolgaink terhelnek meg, akkor itt van az életünk, itt van a szívünk, itt van a kincsünk. Ha viszont az Isten országa problémája és gondja terheli meg az életünket, akkor a szívünk ott az elkülönítettségben van, és szentként éljük az életünket, elkülönítettként. Ezért is tekintenek a komoly Isten hívő, Istennek szolgáló emberre úgy, hogy ez egy különleges ember. Ez nem normális. Ez egy abnormális dolog, hogy nem azzal foglalkozik, ami ebben a világban érinti őt, hanem olyasmivel foglalkozik, ami az ebben a világban lévők számára teljesen értelmezhetetlen, érthetetlen. Persze, amikor a megtérés és az újjászületés megtörténik az ember életében, és az Istennek való engedelmesség is, akkor megint előjön az, hogy persze ez alázatban és szelídségben történjen, ami hiányzott itt az efezusi gyülekezetben is. Mert ha nincs meg az alázat, meg nincs meg a szelídség, akkor jön a felnövekvés, a gőgösség, és jön a szeretetlenség. Nagyon sokszor tapasztalom azt, amire egyébként Pál apostol figyelmeztette a korabeli embereket is. Hogy hát nézd meg, hogy honnan jöttél ki. Nézd meg, hogy ki voltál te. És úgy ítéld meg azokat, akikkel most beszélsz. Hát te is ugyanabban a nyomorúságban szenvedtél. Ugyanolyan bűneid voltak, olyan nagy nyomorúságban voltál, mint akikről most ítélettel beszélsz. Hát ha téged megszólíthatott Isten embereken keresztül, akkor te miért nem vagy eszköze annak, hogy megszólíthasson az Isten embereket rajtad keresztül? Sokszor hiányzik az alázat meg a szelídség, de ebben a szent elkülönítettségben az ember megtapasztalhatja azt is, hogy az Isten a teljes életét lefedi. Abban a biztonságban élheti az ember az életét, hogy az Isten gondot visel rólam. Az Isten kezében van az életem. Így kimondhatja bátran az ember, halál, hol a te fullánkod? Halál, az én életemen nincs erő. Nem tudsz bántani, mert az én életem az Isten kezében van. Engem az Úr fedez le, és már a földi létemben is az ő országában élek, és sem a betegség, sem a szenvedés, sem a fájdalom, sem a halál, az nem okoz számomra tragédiát. mert benne vagyok elrejtve. Örök életem van. És aki ki tudja mondani ezt, hogy halál hol a te fullánkod, akkor a szentsége, az elkülönítettsége erősödik. Nincs, ami megrengesse. Nincs, ami elbizonytalanítsa. Tehát nagyon fontos, hogy mennyire testiek és világiak a gondolataid, mennyire e világban gondolkozol, mennyire e világért imádkozol, mennyire kötődnek imádságaid az Úr akaratához, vagy az Úr akaratának kereséséhez, vagy e világi létedhez. És meglátod, szent vagy-e, vagy elkülönített vagy-e. Ez egy jó tükör. Beletekinteni abba, mik a vágyaid, milyen imádságok fogalmazódnak meg a szívedben, és akkor te el tudod dönteni magadról, hogy abban az elkülönítettségben éled az életedet, vagy még e világhoz kötődsz, és az Isten országa még messze van tőled. Tehát miért van erre szükség, hogy az ember elkülönítettsége, szentsége világos legyen? Hát azért, mert így van fejlődés az egyén és a közösség életében. Így lesz taníthatóvá az ember, az egyén, így lesz az Isten fiának, és így lesz a hitnek és az Isten fia megismerésében való haladása. És olyan jó olvasni ebben az igében, hogy nem is arról beszél, hogy megismerd a hitet, meg az Isten fiát, hanem azt mondja, hogy ismerd meg a hitet és az Isten fiát egységben. Közösségben. Hogy ne önmagadnak legyen egy ideája, hanem ahogy a gyülekezetben megtapasztalod az Isten jelenlétét. Legyen az a hitnek és az Isten fia megismerésének a folyamata. És óriási tragédia az, hogyha valaki nem lehet benne a gyülekezet folyamatában. Ha valaki nem lesz része a gyülekezet életének mozgásának. Miközben az Isten beszél a gyülekezettel, viszi a gyülekezet életét valamerre, valaki kiesik a gyülekezeti közösségből, és egyszer csak jön, hogy hú, nekem ilyen kérdésem van. De hát ezzel már régen túl vagyunk, ezt már az Isten lerendezte a szívünkben. Most már léptünk kettőt, csak te lemaradtál ettől. És akkor elkezd gondolkozni az ember, ha okos, ha esze van, akkor elkezd érdeklődni, hogy hogy érted meg ezt, és mi a helyzet, és nem kezd el okoskodni, és akkor a saját útját keresi, és aztán megy a saját gondolkodása szerint az Isten fia megismerésében, és nem lesz a része az, amiről beszél ez az ige, hogy el kell jutnunk mindjárt a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra. És az a felnőtt kor az, amiről aztán a 1 Korintus 13 a fülünkbe csenghet, amelyben azt írja Pál apostolon keresztül az Isten szent lelke nekünk, hogy amikor gyermek voltam, akkor gyermekként szóltam, gyermekként éreztem, gyermekként gondolkoztam, de most már felnőtté lettem, és nem gyermekként érzek, nem gyermekként szólok, meg nem gyermekként gondolkodok. Elhagytam a gyermeki dolgokat. Hát miért van erre szükség? Hát azért, hogy ne az érzéseit befolyásolják a hitedet, az életedet. És erről beszél az ige, hogy juss el a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorok, akik mindenféle tanítás szerében ide-oda hányódnak. A Károly folytás szerint a habok, ahogy a tengerpartjára kifut a víz, és sokszor a kosztoda kiviszi, és a Károly ezt hozta hasonlatként, hogy értse meg az ember, hogy ne azokban a koszos habokban hányódjon, ami ott fölverődik a partot érésnél, hanem legyen tiszta az életében. Tehát a gyermekkorúság az azt hozza magával, hogy az érzelmei befolyásolják az embert, a gyermeki gondolkodása befolyásolja az embert, és akkor, amikor jönnek különböző tévtanítások, hamis dolgok, amelyek itt vannak egyébként leírva a Szentírásban is, többé ne legyünk kiskorok, mindenféle tanítás szerében hányódva, emberek csalásától, tévutatságító ravasságától. Mert azok jönnek. Jönnek a különféle tanítások. Az olcsó evangélium, amit Tamás említett. Az olcsó evangélium. Ott van Jézus Krisztusnak a keresztje, a kereszt, amely a váltságot elhozta, egyik lelkész testvére mondta ezt évtizedekkel ezelőtt, és nagyon belém ragadt, és azóta is a gondolaton közepén ott van, hogy Krisztus keresztjéhez semmit hozzá nem tenni, és Krisztus keresztjéhez semmit el nem venni. Arra van szükségünk, amit Isten a fiában, Jézus Krisztusban megváltásként adott. Az pedig nem más, mint hogy bűntörlő keresztet adott elénk az Isten, az ő fia, Jézus Krisztus áldozata árán. Tehát minden bűnömet, és ez nagyon fontos, azokat, amiket Isten bűnné tett az életemben, Jézus Krisztus azokért megfizette az árat. És hogyha én elfogadom ezt a váltságot, ha én megtérek, visszatalálok, hazatérek, mindegy, hogy melyik szót használjuk rá, egyet értsünk alatta. Hogy az Istentől elszakadt életemben, felismertem Isten valóságát, tisztaságát, akaratát, rendjét, és azt, hogy én mennyire el vagyok tőle szakadva, és akkor egy vészkiáltásként odaszóltam, Uram, segíts! Fiadért az Úr Jézus, kérlek, bocsáss meg bűneimet. És ez megtörtént, Isten adja az ő kegyelmét, újjászülő szent lelke által új életet teremt az emberben, és ebben az új életben folytathatja aztán az ember az életét úgy, ahogy ebben az efezusi levélben is látjuk. Az olcsó evangélium az, Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát odaadta érte. Úgy szeretett téged, itt vagy, benagyszerű, Isten gyermekeiként vagyunk, éljük az életünket, így jöjjünk össze, csináljunk klubfoglalkozásokat, éljük az életünket úgy, vidáman, kegyesen, kifelé mutassunk valamiféle képet magunkról azért, és nincs semmi baj. Ez az olcsó evangélium. Mert hiányzik belőle az, hogy az Isten szeretné megvizsgálni az életedet. És szeretné, hogyha te átadnád azt az egészet az ő kezébe. És ez bizony töredelem. Ez bizony fájdalom, ez bizony szenvedés. És amikor az ember szembesül vele, akkor egyszerre van benne az azért, és nem tudom, aki hitre jutott bizonyára bólogat erre, hogy egyszerre van benne az, hogy de nagy nyomorúság, és de nagy öröm. Hogy ezt a nyomorúságot látom és letehetem. Egyszerre van az emberben ez az érzés. Tehát nem azt jelenti, hogy Isten elnyomja az embert, jó megsanyargatja, na még ez is bűn az életed, na még az is, és na még szenvedjél, akkor ez alatt, hogy te ilyen bűnös ember vagy, hanem ott van az emberben ez a fájdalom, és ott van az életében az a nagy öröm. Hogy bizony valóság, hogy elszakadtam Istent, és bűn van az életemben, és valóság, hogy Isten úgy szeretett, hogy ezt mind elvette az én életemről. És tehát az Isten adja az ember számára ezt az evangéliumot. És vannak, akik hozzátesznek. Vannak, akik hozzátesznek, hogy igen, valóban bűnlátás, bűnbánat, bűnbocsánat, és aztán újjászületés, de hogyha nincs neked lelki kerességed, lélekkerességed, ha nem ünnepled a szombatnapot, ha disznózsírt eszel, vagy már mit tudom, hogy mit eszel, és akkor sorolják még, hogy na még ehhez mi kell, akkor erre mondja az Isten igéje, hogy egyedül a kereszt, és semmi más. Ebből ne vegyél el, és ne tegyél hozzá semmit. És hogyha ez valóság számodra, akkor nem hányódsz ide-oda, akkor nem jön olyan kétségbes és olyan szenvedés, ami eltéríteni a gondolatodat az Istentől. Nem lesz olyan kudarc vagy depresszió az életedbe, ami elvinné a gondolkodásodat, életedet Istentől. És nem lesz olyan kecsegtető ajánlat, amely elvinné az életedet Jézus Krisztus keresztjétől. És ez a gyermeteg lélek. Az fordul ide-oda, ha jön egy kis próba, jön egy kis szenvedés, jön egy kis nehézség, egy kicsit nem úgy folyik a dolog, mint ahogy elképzelte, akkor bedurcázik, az érzelmei elviszik, és akkor megy ide-oda, amoda, csak maga körül, mint hogy a gyerekeket látjuk, amikor nem az történik, amit szeretnének, és akkor földhöz vágják a játékot, meg félrelőik a széket, meg tolják az embert, és mennek a saját fékjén. Sokszor a gyermetek hívő keresztényben is ugyanez látszik. Csapkod maga körül, földhöz vág ezt-azt, széttol mindent, és megy a saját feje után. Azt mondja az ige, legyetek felnőtt korúak. Azért van szükségünk arra, hogy felnőtt korúak legyünk, hogy ne történjen meg az életünkben ez a csapkolódás, mert itt van a csalás, meg az emberi ravasság, a tévút, a csábítás az ember életében, a közelünkben, és hogyha valaki nem ismeri föl, talál egy könnyebb utat Isten felé, talál valami olyasmit, ami nem ad ilyen próbákat az életébe, és könnyebben tudja ezt megfutni, vagy vannak, akik önsanyargató életet szeretnek élni, hogy még terheljék meg az életét, és akkor még fölvesznek valamit, hogy még ezt kell csinálnom, és még azt, és akkor szombatot ünnepel, meg válogat az evésben, ivásban. Ez az a tévút, amit az Isten gyermeteg keresztjének életére nézve ezt most elénk tette és elénk adja. Nekünk csak Krisztus keresztjére van szükség. Se többre, sem kevesebbre. És ezt az igazságot kell megismernünk szeretetben. És ez a kettő együtt van. Az igazsághoz ragaszkodva szeretetben. Fontos az igazság, az Isten igazsága. Fontos az, hogy az Isten mit ad. De fontos az, hogy szeretetben menjen ez végbe.
hogy úgy tudjam elmondani az Isten evangéliumát, hogy megtapasztalják rajtam keresztül az Isten mérhetetlen nagy szeretetét is. Tehát ha benne fölnövekedett valami, és úgy gondolt, hogy fejbe tudod csapni a másikat a Bibliában, és kioktatni arról, hogy mit nem tesz jól, akkor maradj csendben. Az nem az Isten lelke. Az a gyermetegség lelke. Viszont ha ott van benned az a mérhetetlen nagy szeretet a másik felé, hogy úgy fáj nekem, annyira szeretem ezt az embert, és úgy fáj nekem az, hogy ő ebben az élethelyzetben van, hogy én szeretnék neki segíteni az Isten evangéliumával, akkor felnőtt keresztény vagy, akkor elkülönített szent vagy, mert az Isten dolgai a fontosak számodra, és nem a te elképzelésed, és akkor jön a növekedés az ember életébe. Jön a felnőtté válás és a növekedés. Igazsághoz ragaszkodva szeretetben, hogy aztán megtörténjen a csoda, hogy ez a mindenféle kapcsolódási szövet létrejöjjön a közösségben. És ez a szövet aztán teherbíró lehessen. Nem önmagunk miatt csupán, hanem azok miatt, akik felé az Isten bennünket el szeretne küldeni. Azok miatt, akik ránk vannak bízva. Lehet az a családtagunk, ahogy Zoltán énekelte az imént az énekével. Meg bizony ott van az apánk, az anyánk, meg a testvérünk, meg a rokonunk, meg a szomszédunk, meg a kollégánk, akik környezetünkben élnek, szeretnénk oda szeretni őket Jézus Krisztus trónusához. És csak akkor megy. Ide csak akkor fog menni, hogyha engedett, hogy az Isten elkülönítsen, ebben az elkülönítettségben megerősítsen, hogy felnevek egy felnőtt korúvá, hogy ne legyen gyermekek gondolkodásod, érzelmed, a gyermeki gondolkodásod és a gyermeki beszéded, hanem megerősödve Krisztusban, megértve a hitnek és az Isten fia megismerésének lényegét, és azt, hogy ez egységben történjen meg, akkor növekedni fogsz te, és rajtad keresztül az Isten országa. Isten erre szeretett volna bennünket ezen a mai vasárnapon elhívni és elcsendesíteni. Hogy megismerd önmagadat, megismerd a helyedet, beazonosítsd, hogy hol vagy te most, hogy aztán föl tudjon használni, hogy aztán meg tudjon áldani a helyeden. És akkor legyen igazi boldogságod, örömöd. Mert valódi öröm, valódi boldogság, ahol kimondhatjuk ezt, hogy halálba lassz a tullánkod, ez az Isten kebelén van, abban az elkülönítettségben, abban a szentségben, amit ebben az igében is elénk adott. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked mérhetetlen nagy szeretetedet, amelyel körbeölelted a világot, amelyel körbeöleltél engem is, meg itt a testvéreinket egyenként. És köszönjük, Urunk, hogy ez a szereteted a fiat keresztjére mutat. Arra keresztre, ahol a bűneink bocsánata megtörtént. Add meg, hogy ez világos legyen számunkra, Urunk. És köszönjük, hogy te adsz olyan lelki adományokat, amelyekkel élhetünk, amelyekkel hasznosak lehetünk a te országod építésében. Add meg, hogy így legyünk alkalmas gyermekeiddé, gyülekezet tagjává, annak a nagy testnek, Krisztus testének a tagjává, amely az egész világot körbeöleli. Megtaláljuk a helyünket, szolgálatunkat a te dicsőségedre. Add meg, Uram, hogy épülhessünk az efezusi gyülekezet életéből, amit ők nem láttak, rosszul csináltak, amely alapján intetted szent lelkeddel őket, add meg, hogy a mi életünkben gyümölcsözhessen. Köszönjük, hogy te így akarsz megáldani bennünket itt, az időnek és a térnek ezen a pontján a te dicsőségedre. Úgy meg bennünket, Urunk, a gyermetegségtől, add meg, hogy a próbákban, a kísértésben a te jelenléteddel álljunk meg a te dicsőségedre. Amen. Thank you. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk, mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még a görögszállási Isten tisztelet után lesz alkalom itt a környezetünkben, az Allianz szervezi, a múlt héten osztogattunk ebből a meghívóban, nem tudom, jutott-e mindenkinek. Az Allianz szervezésében ma estétől kezdődően, október 3-áig, tehát szerdáig, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség káplonájában, a színházban szemben a Bessenyei téren, ahol szoktuk az Allianz alkalmakat általában tartani, 18 órai kezdettel Horváth Géza tart evangelizációt. Nagyvarsányi lelkész volt Horváth Géza, református lelkész, most Budapestre került Cseri Kálmán gyülekezetében lett ő megválasztva lelkipásztornak. A témája Állj életmód tanácsadó. Ez a sorozatnak a témája, ez a címe. A hitről lesz szó, hit lényegéről, tárgyáról, ismertetőjéről és a hit győzelméről, János első levele alapján, az 5. fejezet alapján lesz ez a előadás, illetve igehirdetés sorozat megtartva. Aki szeretne jönni, mert székházában, kápolnájában, tehát a Bessenyei téren, színházzal szembe. Szóval, aki szeretne beutazni, de nem tud, kérem jelezze az Isten tisztelet végén. 5 órakor fogok én indulni, mert még egy-két technikai dolgot ott meg kell oldani. 5 óra, sőt 3-4-5-kor indulunk, mert 5 órakor már jó lenne ott lenni. Aki szeretne velem jönni, az jelezze, de természetesen egyéni módon is meg lehet oldani az odautazást. Tegnap és tegnap előtt Pálegyi Feri bácsi szolgált közöttünk, mint ahogy én is említettem a igehirdetésben is, abban a családi közösséget építő programsorozatban, amely most indult szombati napon, és többször meg előfordul majd a gyülekezetünk életében, legközelebb október 13-án. Október 13-án szombaton, akkor egy szombati délután és egy vasárnap délelőtti program áll össze. Két előadás hangzik el akkor is, egyik szombat délután, a másik pedig vasárnap délelőtt. Utána pedig Kisvárdára is eljön velem Feri bácsi, mert Kisvárdai Isten tisztelet is lesz azon a napon. Ha van a testvérek szívén olyan téma, amit szeretnének, hogy megtárgyalásra kerüljön, hogy kibontásra kerüljön, akkor azt kérem jelezzék feleségemnek, ott egy szertére fölírják a témajavaslatokat, és akkor továbbítom Feri bácsi szerint, hogy mi az, ami foglalkoztat bennünket. Mi az, ami leginkább foglalkoztatja a gyülekezet közösségét, és akkor ő abban a témában hozza a következő előadását. Hát október 13-án lesz ez az alkalom, utána pedig férfi csendes hétre megyünk. Október végén kezdődik a férfi csendes hét, amelyre én is nagy valószínűséggel megyek, az Úr akar és élünk. Aki szeretne jelentkezni, még megteheti. Várólista van, de ki tudja, hogy a várólista hogy alakul. Ha mégis lehetőség van, akkor minél többen vegyünk részt. Ezen az alkalommal novemberben is lesz egy férfi hét, és közben persze női hetek is lesznek, amelyre biztatjuk a testvéreket, hogy vegyenek részt bátran. A Híd magazint mutatom a testvéreknek. A Híd magazin legújabb száma jelent most meg. Gyülekezetünk egyik tagja van a címlapon, úgyhogy címlapfotó lány lett az Ádám Lizából. Két példány van a gyülekezet számára, kiteszem oda, kérem, hogy cserélgessük egymás között. Természetesen meg is lehet rendelni ezt az újságot, meg vásárolni, de ez a két példány foroghat itt közöttünk, aki kiolvasta, átlapozta, az hozza vissza, és akkor tudjuk cserélgetni az újságot. Ez a két példány itt a nyíltelki gyülekezetben foroghat közkézen. Ennyi hirdetni való van. Azt hiszem, nincs más program előttünk, ugye? Nincs. Hát ehhez kérjük Urunk áldását. Ja, a hirdetésben még mondom, itt van közöttünk Beresznyi Marika. Még az időpontját nem tudom, hogy mikor lesz a temetés, de meghalt a férje, az Úr adjon békességet Marika életébe és Anna Mari életébe is, és hordozzuk imádságos szeretetben őket, hogy a temetésre való készülésben és a temetési istentiszteletben is Urunk békességét tapasztalhassák meg az egész gyászoló család, és természetesen tőlem is, meg Marikáit is lehet érdeklődni, mikor lesz a temetési istentisztelet. Nagy valószínűséggel péntek felé, ugye? Körülbelül. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökké, örökké. Amen. Befejezésül énekeljük 372-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható, örök Istenünk, mennyei Atyánk, áldunk téged, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban életet és üdvösséget szereztél ennek a világnak. Köszönjük, Urunk, ezt az evangéliumot. Köszönjük, hogy te meggazdagítottad a világot jelenléteddel, elküldted fiadat, hogy önismeretre juttass bennünket, hogy ebben az önismeretben a te felismerésedre is juthassunk, és életünkre megoldást adj. Köszönjük néked ezt a drága evangéliumot, Urunk. Add meg, hogy ez az evangélium megszólalhasson szerte a világon, ezen a mai napon is. Bárhol, ahol összegyülekeztek a világon a neked szóló dicsőítésre, istentiszteletre, megszólalhass az evangéliumon keresztül, hogy emberi életek formálódhassanak, új életek születhessenek, és a te dicsőséged nagyjá lehessen ezen a világon. Köszönjük néked, Urunk, hogy jelen vagy gyülekezetünkben, és tapasztalhatjuk azt, miképpen áldod meg egy-egy embernek az életét. Így azokkal, akik megrekedtek életükben, hívő életükben, mert valamiféle ravaszság, tévútra csábítás elvitte a gondolkodásukat, vagy az érzelmeik befolyásolták. Te erősítsd meg őket, Urunk, a neked való szolgálatban, a benned való felépülésben, hogy ki a maga adottságainak megfelelően valóban be tudjon épülni a te testedbe, és a saját maga növekedéséről tudjon gondoskodni, hogy erősödjön a te országod. Így köszönöm néked, Uram, azokat, akik ebben szolgálatot vállalnak, ebben a gyülekezetben. Hálás a szívem, Uram, mindenkiért, aki bármit is megtesz azért, mert téged szeret, és ezért önkéntesen és önzetlenül szolgálatra készül. Köszönöm néked, Uram, Tamásék életét is Debrecenben, meg Ildikójét is ott Budapesten, meg Zolit is áld meg a budapesti gyülekezetében, de hát légy Janekékkal is, meg Attiláékkal Várpalotán. Add meg, hogy ki a maga helyén tudjon erősödni, növekedni, és tudja a te akaratodat cselekedni a te dicsőségedre. Így áld meg bennünket, Uram, ebben a kapcsolatrendszerben, hogy ez a kapcsolatrendszer a te dicsőségedet munkálhassa ezen a földön, amelyet csodálatosnak, szépnek, jónak teremtettél. Légy azokkal, akik ennek az építésén munkálkodnak szerte a világon. Így kérlek azokért, akik hatalmat kaptak tőled a világ vezetésére, irányítására, akiknek gazdasági hatalom van a kezükben, add meg, hogy jól sáfárkodjanak a rájuk bízott vagyonnal. Légy a politikusainkkal itt hazánkban, áld meg népünket, nemzetünket rajtuk keresztül is, add meg, hogy téged kereső, akaratodat cselekvő emberek lehessenek olyan helyzetben, hogy döntéseket hozzanak, hogy meg tudj bennünket így is áldani. De köszönöm néked, Uram, az egyéni életünket is, olyan jó volt tegnap előtt Feri bácsi előadásai is,
egymással történő beszélgetésből épülni a házasság, a párválasztás, a gyermekvállalás, a házasság megélése kapcsán. Add meg, hogy erősödhessen az, amit te teremtettél, és amit megáldottál. És add meg, Uram, hogy a világ rombolása az ne tudja kikezdeni a házasságot, a különböző neműek házassága és a gyermekvállalás. Hadd lehessen a te kezedben, áldásodban, Urunk, és hadd tapasztalhassuk ennek jó téteményét egyén életünkben, közösségi életünkben is. De légy, Uram, a betegjeinkkel, a nehézségekkel, küszködőkkel, a szenvedőkkel, így légy Marika nénivel is, Gyavka Jani bácsival, add meg nékik az erősödésnek, a benned való megerősödésnek az útját, lehetőségét. De így kérünk a Berec családért is, te áld meg őket, Uram, ebben a helyzetben, amikor az élet és a halál kérdése került eléjük, és itt a élet és a halál mesdjéjén kell békességben, örömben és Isten dicsőítésben élniük. Adj ehhez felülről jövő adottságot, bölcsességet, és bennünket is erősíts meg a velük való közösségben, hogy hordozzuk egymást. Ha szenved valaki közöttünk, hadd lehessen imádság a szívünkön, és dicsőítőjének a te magasztalásodra. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te ország. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Volna pár dolog, amit szeretnék elmondani és kérni a gyülekezetnek a segítségét. Ugye édesapám meghalt, és nagyon békesség van bennem, mert úgy tudtam tőle elköszönni és bizonságot tenni, ami békességet tud adni, és akik az Istenben bíznak, azok tudják, hogy már itt nincs tovább, de van valaki, akikért szeretnék kérni imádságot, a két testvérem. Főleg a bátyám, mert olyan nehéz helyzet volt a tegnapi nap, amiben nagyon megérezhettem a sátánnak az erős kísértését, és sajnos nagyon megkötözött. Akik esetleg voltak az esküvőnkön, az láthatták, hogy annyira, hogy nem tudod bejönni még az esküvőnkre se, tehát nem tudod belépni se. Egyfelől ez, másfelől te nem fogod hallani nagyon az Istenről, csak itt is. Igazándiból ez a temetés már nem, hogy apukámról szól, hanem a családomról, hogy bizonságtétel elhangozhasson ott az Isten tiszteleten keresztül is az igaz Úrról halljanak, és ebben szeretnék kérni imádságot egyrészt, hogy édesanyámnak is, hogy bölcsessége lehessen, hiszen igyekeznek azért ezt testvéreimmel akadályozni, hogy akár bármi közel legyen a temetésnek az egyházhoz, de természetesen ragaszkodunk ehhez, hiszen ez a lehetőségünk adatot, és tényleg ezt szeretném kérni. Sajnos egész elég erős támadás volt is. Van hálás vagyunk, hogy hirtelen ott lettek testvérek este, és ima közösségben lehetünk, mert tényleg úgy összeszorult a gyomrom és a szívem is, amilyen támadásokat kaptunk, és őjétük szeretnék kérni ima kapacitást, mert ők azok, akik szívünkön vannak anyával nekünk. Szóval.
Yeah.